Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második részében többek között Scherrer Péterrel és Parti Nagy Lajossal is hallhatnak beszélgetést. A mikrofonnál Domanics András, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma március 1-ével az Iparművészeti Múzeumtól a Szépművészeti Múzeum felügyelete alá helyezte a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumot. Az intézmény jelentőségének növelése érdekében a felújítások, fejlesztések mellett az évtized végéig létrejöhet az Ázsiai Művészetek Háza új kiállítóhely is, kapcsolódóan az új múzeumi negyedhez. A részletekről Olá András kérdezte Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját, és Fajcsák Györgyit, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum igazgatóját.
Az elmúlt években az ázsiai kultúrának a szerelmesei közül nem kevés van Magyarországon is. Sajnos azzal kellett szembesülnünk, hogy húzamosabb bezárások, rendszertelen nyitvatartás, az intézmény folyamatos leépülése, sorvadása. A miniszter úr döntésének értelmében márciustól a Szépművészeti Múzeum visszakapja egy tagintézményként a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeumot, mert alapításától kezdve 1919-től 1935-ig a Szépművészeti Múzeum keretei között működött, és egy olyan új fejlődési pályára szeretné a minisztérium állítani, amiben mi nyilván a legmesszebbünk partnerek leszünk, amelynek az egyik állomása az lesz, hogy önálló országos szakmúzeumi státuszt fog kapni. Ez számos kiemelt helyzetet jelent tudományos szakmai szempontból, és van egy nagyon fontos távlati projekt, ez évtized végéig meg fog épülni a kormány döntésének megfelelően az Ázsiai Művészetek Háza, amelyik egy olyan kiállítóhely lesz itt Budapesten, amelyik megformálásában, méreteiben is méltó helyszíne lesz az ázsiai kultúra bemutatkozásának, és a régi, a hagyományos Hopp Villa és az új, modern Ázsiai Művészetek Háza együtt egy országos múzeuma válhat, és együtt kell, hogy a kelet kapuja a nyugat felé, és a nyugat kapuja kelet felé típusú intézményi váljanak, ami a magyar kormány keleti nyitás politikájában abszolút illeszkedő folyamat.
Fajcsák Györgyit, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum igazgatóját kérdezem. A következő években milyen nagyszabású kiállításokra készül a múzeum?
Ebben az évben ősszel szeretnénk megnyitni az indológus indián Baktai Ervin emlékezete című kiállításunkat, ami egy nagyon nagy formátumú magyar tudós kutató életművésznek az emlékét hivatott ápolni, megörökíteni és egészen új aspektusokkal gazdagítani. A következő években folytatjuk azt a kiállítás sorozatot, ami a hagyományos ázsiai kultúrákat és a kortárs művészet kapcsolatát próbálja meg górcső alá venni. Archív és kortárs japán fotográfiákat fogunk tárgyakkal bemutatni jövőre, 2015 őszén. Dél-Kelet-Ázsia textilek és ékszerek lesznek a kiállítási program középpontjába, és ennek a kiállításnak is lesz egy olyan szatellit része, amelyik kortárs textil tervezőket és ékszertervezőket von be. A következő évben, 2016-ban kerül megrendezésre az 1930-as évek shanghai szórakoztatóiparát, mulatóit bemutató kiállításunk, amelyik a 1920-as évektől hihetetlenül multikulturális shanghai közegben próbálja meg ezeket a kérdéseket körüljárni nagyon sok magyar vonatkozással, magyar kapcsolódással, és ugyancsak 2016-ra tervezünk egy 20. századi kínai tekercskép és fametszet kiállítást, ami a gyűjteményünk egyik nagyon fontos, de nagyon sok tekintetben publikálatlan és ismeretlen anyagát szeretné a látogatók elé tárni.
Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját, és Fajcsák Györgyit, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum igazgatóját hallották. Derkovics Gyula munkáit magyar és közép-európai kortárs festők, grafikusok és fotósok munkái helyezik kontextusba a Magyar Nemzeti Galéria új kiállításán. A Derkovics a Művész és Kora című tárlatról Olá András kérdezte Cvikl Andrást, a kiállítás egyik kurátorát.
Derkovics Gyulának utoljára 1979-ben rendezett a múzeumunk egy nagy monografikus kiállítást, és most eléggé új szempontok szerint közelítjük meg ezt a viszonylag rövidre szabott, közel másfél évtizedes életművet. Mint a cím is utal rá, nem csak Derkovics műveket láthat a közönség, az ő műveiből, festményeiből, grafikáiból kb. 200-at tekinthetünk meg, és ezen túl még a kortársaktól, magyar, illetve külföldi festőktől, grafikusoktól és fotósoktól is egy olyan kollekciót, amelyek azt kívánják bemutatni, hogy Derkovics Gyula mennyire benne volt a korszak képi világában, vizuális kultúrájában. Hasonló motivumok, képszerkesztési elvek nem feltétlenül direkt inspirációs forrásként, hanem sokszor párhuzamként. Egyszerre próbáljuk megmutatni azt, hogy mennyire része a korművészetének, és azt is, hogy ezen belül milyen egyedi és magas színvonalú az a két világ, amelyet ő képviselt ebben a két világháború közötti időszakban.
Milyen részekre tagolódik a kiállítás, milyen tematikákat dolgoz föl?
A kiállítás abból a szempontból is más felépítésű, több egy egyetlen művész bemutató monografikus tárlathoz képest, hogy nem a szokásos időrendi vagy stílus korszakokra való tagolást választottuk, hanem öt olyan nagy szempontot különítettünk el a művek alapján, amelyek inkább egy hangvételbeli sajátosságot próbáltak a művekben föllelni. Ezeknek az elnevezése irodalmi ihletésű, az elégia, a dráma, a szatíra, az esszé és a himnusz hangvételét választottuk vezérfonalul, amelyek eléggé markánsan jellemzik ennek a nagyon sok rétegű és sokszólamú életműnek a különféle műcsoportjait. Ezeken belül egy-egy nagy jelentőségű művet ki is emeltünk, a hozzákészült vázlatokkal, párhuzamokkal ráfókuszálunk ezekre az alkotásokra, illetve olyan tematikus blokkokkal különítjük el az egyes egységeket, amelyek például a mi ketten feleségével együtt készült önarcképeket, a társadalomkritikus ábrázolásokat, vagy éppen a háborús emlékek drámáját ábrázolják.
Czigl Andrást a Magyar Nemzeti Galéria Derkovics Gyula életmű kiállításának társkurátorát hallották. Amúcsi Zoltán, Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián nevével filmjelzett Nézőművészeti Kft. 5 éve kezdte meg működését. A jubileum kapcsán keddestig fesztivált rendeznek a Szkéné Színházban. Fehér Anna Magda kérdezte Scherer Pétert.
A Nézőművészeti Kft.-nek az a története, hogy amikor a Krétakör társulata az, ami 6 évig működött, amiben a Lucsi Zoli és Katona Laci mind a hárman tagok voltunk, ez 2008-ban megszűnt, egy másik formációban működött tovább a Krétakör. Akkor mi úgy döntöttünk, mivel mi akkor már játszottuk a Nézőművészeti Főiskola című előadásunkat, ami a Centrál Színházban azóta is nagy sikerrel megy, most már túl vagyunk a 250. előadáson. Úgy döntöttünk, Gyulai Eszter dramaturg barátunkkal kiegészülve, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy saját olyan kis mini társulatot, egy színházi kommandót, amivel tudnánk pályázni produkciók létrehozására is, akár tulajdonosi, produceri szinten is részesei tudnánk lenni egy előadás létrehozásának. Ez mindenkinek nagyon tetszett. Volt egy ügyvéd barátunk, egy kocsmába csináltuk ezt a megbeszélést, és egy ügyvéd barátunk másnap reggelre megcsinálta a céget, és felhívott minket, hogy figyeljetek, itt a cég alá kéne írni, mi legyen a neve, és a illetékeket már be is fizettem, majd odaadjátok. Most ezzel egy olyan helyzetet teremtett, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor figyelj, akkor most már ezt meg kell csinálni. Mert ez volt 5 évvel ezelőtt, megcsináltuk, és a Nézőművészeti Főiskolát, az volt az első produkció, amit megvásároltunk a jogokat a Tatabányai Színháztól. Töretlenül dolgozunk, most már ez a kis mini kommandó, ez annyira erős, és annyira hatékonyan játszunk, és annyira szeretik az előadásainkat, hogy az ifjúsági előadásokkal együtt, amiket gimnáziumokban is játszunk, a tavalyi évben 228 előadást tartottunk országosan, ami egy sima kőszínháznak is tulajdonképpen elfogadható szám lenne.
A már említett emblematikus Nézőművészeti Főiskola című előadást is bemutatják a jubileumi ünnepségen. A fesztiválon még ezentúl osztálytermi színház, felolvasó színház, további előadások is láthatóak lesznek. Katona Laci egy román kekszről elnevezett Eugenia nevű zenekara is fel fog lépni. Közönség találkozók is várhatóak, tehát hogyan épül fel pontosan a program?
A Szkénében játsszuk 4 előadásunkat, 3-at a Táliában, és egyet pedig a Centrál Színházban. Na most azt csináltuk erre a fesztiválra, hogy minden helyről kölcsönkértük a saját darabjainkat, és ilyen módon minden látható lesz. A ifjúsági előadások, ezek nem a Szkénében, hanem a Műszaki Egyetem egy kis osztálytermében lesznek láthatóak. Mindegyikhez tartozik beszélgetés is. Az Adi Petőfi előadásunk Szkénébeli programján a kortárs költő nem más lesz, mint Parti Nagy Lajos, hogy ővele is lehet majd találkozni. A Gyávához addiktológus szakértőt hozunk, és a Zsidó című előadásunkon pedig már itt volt Artur Paliga, lengyel kortárs szerző, és én úgy tudom, hogy tárgyalások vannak vele, és úgy néz ki, hogy most is el fog jönni.
Scherer Péter színművészt hallották, a Nézőművészeti Kft. Tagját. Karen Blixen, dán írónő magánéletének kevésbé ismert, romantikus részleteibe engedt betekintést Nils Peter Juel Larsen, Blixen bárónő szerelmei című műve, amely áprilisban 3 alkalommal vendégszerepel a Centrál Színházban. Az Esztergályos Cecília, Széles Tamás és Nell Ádám főszereplésével készült produkcióról Ula András kérdezte Kővári Katalin rendezőt.
Nils Peter Juel Larsen egy dán író, dokumentarista, és ezért ő ezt a történetet első kézből a történet egyik szereplőjétől hallotta, tehát amiből ő a darabot írta, azok mind igaz történetek. Blixen Báronő 70 éves a darabban, de megjelenik fiatalkori énje is, és van egy fiatal költő, aki egészen furcsa kapcsolatba keveredik a Bárónővel, és ennek a furcsa, hát nem is mondanám, hogy idill vagy liaison, egy egészen meghatározhatatlan kapcsolatnak a története a darab. A negyedik szereplő pedig Blixen kiadója, aki kicsit egy ilyen cinikus narrátorként vezeti végig a nézőket a történetben. Blixent általában a közönség a Távol Afrikától című több Oscar-díjas filmből ismeri, de hát ő egy egészen kiváló írónő, és egy egészen furcsa személyiség, aki életének eseményeiről mindig többféle variációt tartott a tűzben, ahogy mondani lehet, és a mai napig nem tudjuk, hogy tulajdonképpen élete eseményeiből mi az, ami igaz, és mi az, ami nem. De ez a bizonyos fiatal költő, aki már idős korában mesélte el ezt a történetet a szerzőnek, Nils Peter Juel Larsennek, ő valószínű, hogy igazat mondott, tehát az, amit mi eljátszunk, az egy igaz történet, ami érzelmes is, intellektuális is, szóval mindenképpen egy nagyon életszerű és nagyon kedves történet.
Hogyan találta meg a színészeit a bárónőt, ugyebár 70 évesen Esztergályos Cecília fiatal korában Dobra Mara alakítja, és Széles Tamás, illetve Snell Ádám is közreműködik a produkcióban.
Igen, Esztergályos Cecilivel mi nagyon sok évet töltöttünk együtt a Táliában, a főiskolán is, tehát kortársként én őt jól ismertem, és tudtam, hogy ebben a szerepben ő igen kiváló lesz. Itt a sötétebb színek és a drámai igényű fordulatok is megjelennek, ő benne, ez mind benne van. Dobra Marát még veszprémi rövid tartózkodásomkor ismertem meg, ő ott játszott. Széles Tamással pedig több közös munkánk volt, tehát tulajdonképpen az egész csapatból senki nem volt ismeretlen, tehát egy ilyen kalandban azért jó, hogyha az ember kipróbált fegyvertársakkal vág neki.
Kővári Katalin rendezőt hallották. Különféle groteszk párkapcsolati problémákat mutat be Parti Nagy Lajos Átrium Klorid című drámája, amelyet a héten mutatott be a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében az Átrium Filmszínház. Az előadást Néder Panni rendezi, Bíró Kriszta és Hevér Gábor szereplésével. A közös munkáról Fehér Anna Magda kérdezte Parti Nagy Lajost.
Összedolgoztam velük, meg hát ők ezt tervezték, és én akkor már mondtam, amikor ez már valahogy állt ez a tervezés, hogy én megírom ezeket a jeleneteket, amelyeket részben én találtam ki, részben ők találtak ki, részben együtt találtuk ki. Az biztos, hogy ez az ő érdemük, hogy ezt az ötletet elhozták odáig, hogy nekem meg lehetett írni.
Bíró Kriszta és Hevér Gábor 5 párt alakít majd, és a színpadon öltöznek át az előadás folyamán. Milyen figurákról van szó, és ezek a párkapcsolatok, ezek a történetek valahogy összefutnak-e végül?
Az egységét, azt, hogy ez egy egységes színházi előadás lesz, azt egyrészt a színészek ugyanazonsága, másrészt pedig a rendezői kéz biztosítaná meg, hát bízom benne, hogy talán a nyelv is, de ha arra gondol, akkor a jelenetek között direkt dramaturgiai összefüggések nem nagyon vannak. Ez is volt a koncepció, hogy egészen különböző jelenetek legyenek. Hát a párok, akiket ők alakítanak, azok olyan párok, akik itt vannak bennünk, körülöttünk mindannyiunkban, a hétköznapi emberek a saját hazugságaikkal, a saját bajaikkal, a saját abszurditásukkal, szinte minden egyes esetben, hiszen az előadást a szó genante hétköznapoktól egyfajta ilyen abszurd hangütés emeli el. Az egésznek van egy groteszk, tragikomikussága a helyzeteknek, a beszédmódnak, de mindez én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem túl spilázva és túl erőszakoltan, hanem pont annyira remélem én, hogy bőven maradjon tere a színészetnek és a színháznak. Tehát ne szívják el a szövegek a levegőt a színháztól.
Parti Nagy Lajos írót hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András és a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domanics András.
Kulturális híreket hallottak.